Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassuk meg Isten igéjét, ahogyan szól hozzánk Ezékiel próféta könyvének 17. részéből. Első néhány versét olvasom a testvérek előtt. Ezékiel könyvének 17. fejezetéből így szól az ige. És mondd, így szól az én Uram az Úr, a nagy saskesejű, a nagy szárnyú és hosszú tollú, amelynek sűrű tollazat a tarka ruhája, eljött a Libánonra, és lecsípte a cédrusfa hegyét. Legfelső hajtását letépte, kalmárok földjére vitte, kereskedők városába tette le. Majd vett egy magot az országból, termékeny mezőn elültette, sok víz mellé vitte, fűzfák mellé tette, kihajtott és terebélyes, ám alacsony szőlőtőke lett belőle, amely leveleit feléje fordítja, gyökerei is ő alatta vannak. Ilyen tőke lett belőle, vesszőket hajtott, és indákat eresztett. De volt egy másik nagy saskesejű, nagy szárnyú és sok tollú, és az ő tőke ő felé eresztette gyökereit. És felé hajtotta leveleit, hogy azt táplálja őt, ne a talaj, amelybe ültették. Pedig jó mezőn sok víz mellé ültették, hogy vesszőket hajtson, gyümölcsöt hozzon és pompás szőlőtőke legyen. Ezt mond, így szól az én Uram az Úr. Jó vége lesz ennek? Nem fogják kiszaggatni gyökereit és letépni gyümölcseit, úgyhogy elszárad, minden friss hajtása elszárad? Nem kell hozzá nagy hatalom és sok nép, hogy gyökerestől kiszakítsák. Elültették ugyan, de jó vége lesz? Épp csak megérinti a keleti szél, elszárad már is egészen, elszárad azon a talajon, amelyből kihajtott. Isten segítsen bennünket, hogy az ő igéjét meghalljuk, megértsük, szívünkbe fogadjuk és gyümölcsöt teremjen Isten dicsőségére és a körülöttünk élők javára. Jöjjetek, könyörögjünk, imádkozzunk. Istenünk, dicsőítünk téged azért, aki vagy. Jövünk hozzád, mert csodálunk téged, és szeretnénk leborulni előtted, és téged tisztelni mindenek fölött. Urunk, szeretnénk téged látni, mint szentet, mindenhatót, végtelent, csodálatos fenséget. Szeretnénk, Urunk, hogyha újra helyünkre kerülnénk, mint akik téged jöttek imádni, és te előtted minden szó elhal, csak állunk és csodálkozunk rajtad. De köszönjük, Urunk, hogy te vagy az, aki szólsz, a te szavad hangzik fel, és általa tudunk mi is szólni. Kérünk, Urunk, hogy így jöjj közénk, és adjál igaz szavakat a szánkba, úgyhogy először a tiédet halljuk meg. Így imádkozunk azokért, akik ma igédet hirdetik, gyermekek és felnőttek között, és imádkozunk azokért, akik ezt hallják. Engedd, Urunk, hogy nyitott legyen a szívünk, és a te szavaidat úgy fogadjuk, mint amik valóban a te szavaid. Engedd, Urunk, hogy a te igéd győzzön felettünk, olvasson bennünk, uralkodjon bennünk, és munkálkodjék. Urunk, különösen azok számára kérjük a te igédnek erejét, akik megszomorodtak valami miatt, akik nem látják a kiutat, akik különböző krízisekben, mélységekben, nehézségekben vannak. Így visszük eléd gyászoló családot, így kérjük a te segítségedet a gyászban, hogy ott is a te igéd győzzön, lehessen hatalmas, amiben bele lehet kapaszkodni. Kérünk Istenünk úgy is, mint akik többen megtapasztaltuk, hogy éppen a gyászban tudtál leginkább megszólítani bennünket, hogy olyan közel vagy azokhoz, akik sírnak, mert azok megvigasztaltatnak. Szeretnénk előtted lenni minden bánatunkkal, küszködésünkkel, de az örömeinkkel is. Adjál nekünk hálás szívet. Jöjj szent lelkeddel és munkálkodj kicsik és nagyok között. Hadd emelkedjen fel a mi szívünk most. Könyörülj rajtunk. Amen.
Testvérek, Isten igéje hallgatására álljunk fel. Pál apostol leveléből olvasok közöttetek egy szakaszt, azt, amit az efézusbeli gyülekezethez írt, a második fejezet első 8 versét olvasom. Így szól az apostol. Titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt, amelyekben egykor éltetek e világ életmódja szerint, igazodva a levegő birodalmának fejedelméhez, ahhoz a lélekhez, amely most az engedetlenség fiaiban működik. Egykor mi is mindnyájan közöttük éltünk testünk kívánságaival, követtük a test és az érzékek hajlamait, és a harag fiai voltunk természetünknél fogva éppen úgy, mint a többiek. De Isten, gazdag lévén irgalomban az ő nagy szeretetért, melyel minket szeretett, hogy minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett Krisztussal együtt, kegyelemből van üdvösségetek, és vele együtt feltámasztott, és a mennyei világba ültetett Krisztus Jézusban, hogy megmutassa az eljövendő világban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát, irántunk való jóságból, Krisztus Jézusban. Ámen. Foglaljunk helyet, testvérek! Szeretettel köszöntöm a testvéreket. Nem tudom, hogy kinek lehet esetleg valami kis mezőgazdasági tapasztalata, ne adjék végzettsége vagy hobbija. Nekem sincs. De éppen ezért most tanulom. Elkezdtem egy OK és aranygazdász képzést, és rögtön amit megtanulok, azt meg is ragadom, mert hát végre tudok valami újat. És itt találkoztam egy furcsa kifejezéssel, amit úgy hívnak, hogy eketalp vagy tárcsatalp betegség. Nem tudom, hogy kinek ismerős a szó. Ez azt jelenti, hogy amikor minden évben felszántjuk, feltárcsázzuk a földet, nagyjából ugyanazt a 10-20, ha nagyon ügyesek voltunk, 30 cm-t mozgattuk meg. Mindig. Közben viszont az alatta lévő réteget, az eke vassúlyával, meg az azt vontató gépjármű súlyával szépen megterheltük, és a megmozgatott, meg szépen fölporhított föld alatt képeztünk egy jó kis ilyen betonszerű, vízzáró és minden egyéb záró réteget. Gondos, rendes mezőgazdászok 2-3, legkésőbb 4 évente végeznek egy-egy mélyművelést. Egy olyan igazit, ami 40-50, ha kell, 70 centi mélyre is megy, és ami feltöri ezt a záró réteget, ezt a megkeményedett betonszerű réteget, hogy tudjon áramlani át mindaz, aminek kell. A víznek, a levegőnek, az ásványi anyagoknak, mind annak, ami azt a vetést táplálja, a szárba szökkenti. Hát amikor erről tanultam, akkor léptünk be a böjtbe. És nem véletlen, hogy lett a fejemben ezzel egy kapcsolat, egy párhuzam, hogy azt hiszem, hogy ilyen kell, hogy legyen számunkra a böjt. Hogy megvan a mi hitünknek a rutinja, a napi, a heti igei táplálkozásunk, az énekeink, az imádságaink, de valahogy a böjt mélyebbre kellene, hogy érjen. Jobban felforgasson, jobban feltörje azt, ami úgy leülepedett és úgy megkeményedik. Kicsit a makacságunkat, a büszkeségünket, valamit, amit nem szívesen forgatunk fel a lelkünkben. Ezért olvashatjuk a kiadott lapon kérdésként azt, hogy mi kavar fel. Mi az, ami úgy igazán betalál, amiről ha hallok, akkor az nem hagy nyugodni egy jó darabig. Hát én így kerestem ebben a böjtben, hogy mi lenne az én böjti lelki útam, lelki programom. És így találtam Pál apostolnak ezekre a szavaira. Amit így kezd, hogy titeket is életre keltett, akik halottak voltatok. Hát nem egy olyan kedves, nem így mutatkozunk be. Végképp nem így szoktunk missziózni. Kedves testvérem, hallottad már, hogy halott vagy. Gyere közénk, jó lesz neked. Ugye nem így szoktunk indítani, nem így mutatkozunk be. Vagy ha igen, akkor gond van, vagy várhatjuk, hogy fog a másik reagálni. Pál mégis az efézusi levélben rögtön erre az eleje táján ez fontosnak tartja kimondani. Kedves gyülekezet, szervusztok! Halottak voltatok, tudjátok? Nem egy behízelgő beszéd. Eszembe jutott egy másik nem túl behízelgő beszéd, Péter apostolnak a pünkösdi prédikációja, amikor azt, nem azt mondja, hogy halottak voltatok, csak azt, hogy gyilkosok, és erre megtér egy csomó ember, az első gyülekezet. Egyik mondandó sincs éppen cukormázba csomagolva, egyik mondandó sem olyan, amivel úgy szívesen örülünk, ha fölhívnak vele idegenek. És gondolkodtam, hogy miért bánt mégis jobban ez a második Pál apostolnak ez a beszéde a halottságról, mint Péternek az az első beszéde a gyilkosságról. És arra lyukadtam, hogy nálam ez a lelki kulcs, ez a tehetetlenségnek az érzése. A gyilkosság sem szép, de ott direkt vagy indirekt, gondatlanságból vagy dűből, de ott cselekszik valaki. És rájöttem, hogy engem azért rémít annyira, azért bánt annyira a halottságnak a képe, mert az a tehetetlenség állapota. Mert aki már halott, az nem tud magáért semmit sem tenni. Az egy olyan végleges és súlyos állapot, amiről Pál beszél, amin nem tud az változtatni, aki benne van. Sőt, sokan megélik, hogy a körülállók, a környezet sem. Egy nehéz, egy problémás, egy fájdalmas állapot. Olyan szép kifejezése ennek a Jézus korabeli keresztelés. Biztos, hogy láttak már testvérek videókat, amikor úgy keresztelnek, hogy a keresztelendő háttal beledől a vízbe. Kicsit ez egy ilyen bizalomjáték, hogy én most átbillenek azon a ponton, ahol magamért már nem tehetek semmit, nem tudom, mi van mögöttem, nem tudom, mi lesz ott velem. Ott van-e az, aki engem onnan kihúz, aki engem új levegőhöz juttat? Mert hát a víz az annyira nem életközege az embernek. Mondhatnánk, hogy élettel összeegyeztethetetlen közeg, hosszú távon legalábbis feltétlenül. Ahogy ott alámerül a test, és kibukkan újra, az nem mást jelent, nem más szimbolizál, mint magát a halált, és az új életre föl lélegzett kapást. Ez jelképezi azt, hogy Krisztus bennünket egy új életminőséghez juttat, új levegőhöz, hogy kapunk valamit, ami addig nem volt meg odalent a víz alatt. Miért jó nekünk ilyen nehéz szavakkal foglalkozni? Hát nincsenek szebb részei az igének. Na, ide jött Győr távolságából, és nem tudott egy kellemesebb, léleksimogató igét hozni magával. Hát nem hiába gyanúsítgathatnak bennünket külső emberek, hogy milyen lelki mazoisták vagyunk, hogy szeretünk a gonddal, a bajjal, a búval, meg a bánattal foglalkozni. Miért pont ezeket a szavakat olvassuk Páltól, amire egy mai egyszerű ember azt mondaná, hogy ez egy verbális bántalmazás. Mit mond? Hogy jön ő ahhoz, hogy nekem ilyet mondjon? Még tovább viszem a kérdést. Mit akarhat Isten ezek által a szavak által? Mit akarhat Isten azáltal, hogy egy apostola, egy küldöttje azt mondja a gyülekezete számára, hogy halottak voltatok? Hát ez lett a cím ma, hogy mi hasznom a halálból? Az első hasznom a halálból, ha tudom azt, hogy én a halálból jövök. Nem az életből jövök és a halál felé tartok, hanem a halálból jövök, az Istentől való elvettetésből jövök. Az, hogy ez közöttünk egy közösséget kovácsol. Mert egyszeriben ott van egy közös eredet történetünk. Észrevesszük, hogy Pál rögtön az első mondat után szemét vált. Eddig rólatok beszél, többes szám második szemében, de már rögtön a második mondatban azt mondja, hogy és mi is voltunk. Rögtön átvált többes szám első szemére. Ezzel tudja kifejezni, hogy ő itt valójában nem sértegetni akar, nem odamondani akar, vagy nem kiosztani akar, hanem úgy beszél, mint aki maga is megjárta azt a helyzetet, mint amiben azok vannak, akikhez szól. Ki más mondhatja egy drog problémával küzdő embernek azt, hogy keres segítséget, vagy meghalsz, hanem az, aki ezt megjárta, és aki már túl van ezen, aki már erre visszanéz. És igaz ez minden más bajunkra. Ismerjük Pál életét, tudjuk, hogy mind van túl. Tudjuk, hogy üldözte a keresztényeket, és igen nagy volt az ő fordulata. Hát ő igazán komolyan beszél, mikor azt mondja, hogy ez az övé is, ez az eredet történet. Nem csak azok, akikhez beszél, hanem ő is ebből jött. És mit jelent ez, hogyha ilyen közös a szál, hogyha ilyen közös ez az eredet történet, akkor ez azt kell, hogy jelentse, hogy ebben a csapatban, ebben a közösségben innentől nincs értelme semmiféle előjognak például. Mert itt nem számít senkinek a végzettsége, a családi háttere, a bőrszíne, nem számít az, hogy milyen bizonyítvánnyal és mit végzett el, hogy honnan jött, hogy milyen az az otthon, ahonnan elindult ma reggel. Nincsen kisebbség, nincsen többség, nincsen hangosabb vagy halkabb, mert ugyanabból az eredet történetből, ugyanabból az állapotból jövünk. Mindig úgy szoktam fogalmazni, hogy az én katonaságom, az szerintem nekem a gimnáziumunk kollégiuma volt. Mert amikor oda beérkeztem, ráadásul én 6 osztályosba mentem, úgyhogy 12 éves fejjel estem be a családomtól egy 60 kilométerre a gimnáziumi kollégiumnak a mini hierarchiájába. Hát, amit a férfiak mesélnek fókázásról, meg fogkefével, nem tudom, folyosót mosásról, ugyanennek a verziói megvoltak nálunk is a kolesz életben. És azt vettem észre, hogy a fiúk ezt még olyan sportszerűbben tudták űzni, mint a lányok egy emelettel föntebb. És akkor igen, ő kiborította a kukát, mi összeszedtük. Ő azt mondta, hogy ma te ágyazol be helyettem, mi megcsináltuk. Ő előreállt az ebédlő éttermi sorban, mi meg a végére maradtunk. Hát megvolt minden annak rendes módja szerint, megvoltak ezek a játszmák, amik kezdetben azért nagyon bántottak bennünket. De akkor lett ennek igazi tétje, amikor mi kerültünk oda. Hogy akkor most már mi vagyunk a nagyok, mi vagyunk a végzősök, mi vagyunk a belsősök, most akkor ezzel a helyzettel mihez kezdünk. Mi leszünk azok, akik folytatjuk ezt, és revansot veszünk olyanokon, akik még gyanútlan általános iskolások, és fogalmuk sincs, hogy hova csöppentek, vagy megtörjük ezt a kört, és felszabadítjuk ez alól, a rossz minta alól az egész rendszert. Hogyan fogadjuk már most a bejövőt? Tudunk-e tanulni abból, hogy nekem rosszul esett? Hogy nekem rossz volt? Hogy én rosszul éreztem magam, amikor belekényszerültem egy hierarchiába? Szóval közösségként legyen ez előttünk kérdésként, hogy hogyan tudjuk fogadni az újoncot, a bejövőt, a tapasztalatlant, a friss húst? Hogyan tudjuk fogadni azt, aki csak úgy éppen odasodródott? Akinek még esetleg megkérdőjelezzük a motivációit, hogy tényleg ő szíve szerint van itt. Az Úristen, az Úr Jézus erről azt tanította, hogy örömünnep lesz egy-egy megtérő bűnös fölött a mennyben. Tudod-e ezt már itt, már most, akár ebben a gyülekezetben is egy kicsit megcsillantani neki? Betértél az utcáról? Igen, ide vártunk, itt a helyed, gyere! Vagy ott van az én előjogom, aki előbb ott voltam, akinek tudom, hol a helyem, aki tudom, hogy mit, hol tartunk, vagy hova kell állni. Ha tudom a közös eredet történetünket, hogy én pont úgy az Istentől való távolságból, elveszettségből jövök, és ha ezt mindnyájan tudjuk, akkor ez közöttünk egy fontosabb közös szál, mint bármi, ami bennünket elválaszt. Mint bármi egyéb hierarchia vagy szokásjog. Aztán azon túl, hogy jó nekünk foglalkozni ezzel a közös elveszett voltunkkal, azért, mert közösséget kovácsol, hát azért jó másodszor, mert hoz egy szembesülést, hoz egy tisztánlátást. Épp ezen a héten hallgattam Pál Feri atyának az előadását, aki arról beszélt, hogy gyász nélkül, a veszteségélmény átélése nélkül egyszerűen nincsen jellemfejlődés. Az igazsággal való szembesülés nélkül nincsen személyes, egyéni előrehaladás sem. Anélkül, hogy tisztába jönnénk a saját származásunkkal, meg gyökereinkkel, az emberi esendőségünkkel, anélkül nagyon nehéz meghozni azt a döntést, hogy amikor bedobnak nekem egy mentővet, belekapaszkodok-e. Mert nem látom, hogy vízbe vagyok-e. Nem látom, hogy bajban vagyok-e. Nem látom reálisan a helyzetemet. Azt hiszem, hogy ezzel árt talán a legtöbbet a világnak, a humanizmusnak a szelleme, a szép lelkűség, ami úgy nyugtatgat bennünket, hogy hát minden emberben van valami jó, sőt, Minden ember alapjában véve jó, csak hát azok a körülmények, meg hát azok a sérelmek, meg az a sok-sok konfliktus, hát ezek pakolnak rá annyi-annyi réteget, hogy már meg sem találjuk az ő jóságát. És hogyha hiszünk ebben, ennek a nézetnek, hogy az ember már pedig alapvetően jó, hát akkor nincs neki szüksége mentő övre, nincsen neki akkor szüksége megtérésre, nincsen neki szüksége egy új lapra, hanem csak valami kis olyan igazgatásra. Egy világító toronyra, hogy az az irány arra ússzál, vagy egy bójára, vagy két szem szőlőcukorra, hogy tovább tartson az ereje. De a víz az nem az életközössége az embernek. A halál az nem életközössége az embernek. És a Biblia ember képe valami egészen más. Arról beszél, hogy a bűneset után és Krisztus előtt elveszettek vagyunk. Sok ember igyekszik úgy élni az életét, hogy egész életében kerüli a halálnak a gondolatát. Kerüli a temetőt, nem engedi oda ki a kisgyereket. Kerüli a kórházat, mert hát jaj, hát ott szörnyűségek történnek. Kerüli azokat a filmeket, vagy irodalmat, ahol elmúlásról szó eshet. És aztán baj van előbb-utóbb, mert az öregkor egyszerűen már olyan nagy problémává tornyosul az egész, amit nem lehet kikerülni, mert vagy ő érzi meg már az elmúlás szelét, vagy túl sokat kell elköszönnie a szeretteitől. Mennyire más az, hogy a hívő ember eszmél, ideje korán eszmél, és nem akkor éli át a gyász folyamatát, amikor arról van szó, hogy most már ott egy rossz diagnózis, vagy ott tart a korom, hogy lassan már nem lehet másra számítanom, hanem amikor Krisztushoz tér, amikor felismeri Jézust, mint megváltót, hogy akkor elgyászolja az ő egész addigi életét. Elgyászolja a Krisztus előtti vágyait, a terveit, a bűneit. Viszont már az élet végére bármikor is jön ez el, nem úgy készül, mint aki megszűnni készül, mint aki búcsúzkodik, mint aki ez ellen még lázad vagy kapálózik, akinek az elmúlás az még tagadni való dolog, hiszen ő már nem is az elmúlásra, hanem egy örök életre készül. Mennyire más sorrend ez, hogy egy élet a halál felé tart, vagy a halálból az élet felé tartunk. És Pál apostol erről a másodikról beszél, és erre szeretné nyitogatni a szemünket és a szíveinket is. Szóval gondold át most bőjtben egy kicsit, hogy próbálod-e palástolni te is az életnek a nehézségeit, az elmúlást, a halált. Próbálod-e palástolni magad, vagy a környezeted, akár jó szándékkal a gyermekeid elől? Persze nem ijesztgetésről van szó, vagy nem hatáskeltésről, szívszaggatásról, vagy drámázásról, nem ezekről van szó. Csak arról, hogy ne adjunk sem magunknak, sem a környezetünknek valami nagyon hamis önbizalmat, és egy nagyon hamis világképet. És végképp, hogy ezzel ne hamisítsuk meg, ne torzítsuk el, ne tegyük kisebbé Jézus Krisztus váltságának az értékét. Mert ez a harmadik pontunk, hogy miért jó, mi hasznunk a halálon való gondolkodásból, mi hasznunk Pál apostol tudósításából, az, mert az új élet értékét adja meg a halállal való szembesülés. Mondják az illatos úti, meg mindenféle menhelyekről befogadott kiskutyákról, hogy hát ők olyan irtóhálásak, és hogy alig van velük gond. Mert hát megélték azt, hogy milyen volt ott, ahol csak személyzet volt rájuk, de gazda, meg odafigyelés, meg energia, meg pénz, nem? És egyszer csak ott találják magukat egy háznál, egy családban, szinte pótcsaládtagként, és szeretet van, és rendszeres gondoskodás van. Hát testvérek, nekünk van egy kutyánk, akit ugyan az utcáról hoztunk be, de szerintem egy napot sem töltött menhelyen se, utcán se. Hú, hát ő nagyon nem tudja, mihez képestet. Sosem gondoltam volna, hogy egy kutya képes reklamálni azért, hogyha nem a szokásos nyakörvet adja rá az ember. Most már tudom, hogy tud. Tehát, hogyha nem a villogós kerül rá, amivel csak sötétbe szoktunk menni, mert én még úgy gondolom, hogy világosban visszaérünk, akkor hallgatok legalább egy 5 perces ilyen magas hangú vonyítást, amit semmi másra nem használ a hisztin kívül, hogy jelezze, hogy ez most nem a szokásos rendben történik. Nincs meg neki, amihez képest. Tehát, hogy nem ez a valós problémá az életben, hogy akkor most piros nyakörv vagy világítós nyakörv. De honnan tudná? Mikor minden este 6-kor megvan a szokásos kaja, minden nap 4 körül megvan a szokásos séta, megvan a szeretet, megvan a gazda, megvan a ház. Honnan tudná, hogy nem ezek a problémák az életben? Van testvérek, amikor hasonlóan aprócska dolgokon tudunk iszonyatos patáliákat csapni. Amikor jelenetet rendezünk valamiből, mintha az valóban gondolna. Mint hogyha az valóban most élethalál kérdése volna. Mi emberek különösen is olyanok vagyunk, hogy sokszor csak a fonákja felől értjük meg a színét, és kezdjük el értékelni a színét. Hát, hogyha tudom, hogy a mi közös eredet történetünk az nem a büszke, boldog ősöknek a diadalmenete, hanem tudom, hogy az én lelki őstörténetem az a halálból való kilépés. Akkor kezdem el a magam problémáit is a helyén látni és kezelni. Átrendeződik egyszerűen az értékrendem. Átrendeződik végképp ennek az új életnek, ennek a Krisztus által odahajított mentő övnek az értéke a szememben, ha tudom, hogy miből jövök. Más szemmel és más füllel élek végig egy-egy böjtöt, egy-egy nagy hetet, egy-egy nagy pénteket és egy-egy húsvétot. Egészen más lesz akkor számomra Jézus Krisztusnak a váltsága. Szóval így harmadikképpen tegyük fel a kérdést magunknak, hogy mik a problémáink. Mik kötnek le? Mi az, ami miatt álmatlanul forgolódok, vagy mi az, ami folyton-folyton feljön, amin rágodozom, és nem sikerül rajta tovább jutni? Vajon, hogyha ezt oda teszed, halál és élet, direkt ebben a sorrendben mondtam, fényébe, akkor is olyan nagy dolog még? Akkor is van még értelme ezért akár kapcsolatokat felbontani? Vagy van értelme még a hangos szónak akkor? Hagyd, hogy a Szentlélek átrendezze ebben a fényben az életedet. De most már hagyj vezetődjünk egy kicsit ki az alagútból. Mert Pál apostol nem áll meg itt a halálnak a kifejtésekor. Nem áll meg itt ennyinél, hogy hát mindannyiunk közös őstörténete a halál készpont. Hanem tovább megy, és ezért feladatunk, hogy mi is tovább lássunk. Mégpedig hogy következik be a fordulat ebben a felolvasott igerészben? Mindössze ennyi a fordulat szerintem, hogy de Isten. Eddig volt szó rólatok, efézusiak, a betérő pogányokkal, rólunk, a zsidóságból jövőkkel. Eddig szólt a történet rólunk, de most Isten. És miért de Isten? Mert ez a de Isten mást akar. Isten életet akar. És ezért mit tesz? Hát úgy tesz, úgy csinál, mint hogyha Jézus helyében mi tettük volna mindazt, amit Jézus tett. Mint hogyha mi jártuk volna meg a szenvedések útját, mint hogyha mi szenvedtünk volna ott a kereszten, mint hogyha mi kárhoztunk volna el, és mint hogyha már ez az egész mi jogos büntetésünk már egyszerűen le lenne tudva, le lenne töltve, és joggal szabadulhatunk föl alóla. Miért teszi ezt Isten? Talán mégiscsak talált bennünk valami morzsányi, csipetnyi jót, amiért mégis megéri ez az áldozat? Mégiscsak addig ásott, amíg talált bennünk egy jó motivációt, vagy célt, vagy reménységet? Nem. Nem véletlenül nem szól innentől ez az igerész emberről, csak az Istenről. Mert ennyi az indoklás. De Isten, aki gazdag irgalomban, az ő nagy szeretetéért, mert ő a szeretet, és csak sorolja Pál a gyönyörűbbnél gyönyörűbb jelzőket Istenről. Mert hogy az őstörténet az szólt arról, hogy mi milyenek vagyunk. A mi közös eredet történetünk. És az, hogy új életet, hogy mentővet kaphatunk, ez pedig már nem rólunk szól. Ez Istenről, az ő kegyelméről és az ő szeretetéről szól. És felfigyeltünk-e rá, hogy mindezeket a szavakat Pál apostol már múlt időben mondja. Azt mondja, hogy vele együtt feltámasztott, a mennyei világba ültetett Jézus Krisztusban. Hát nem tévedés a múlt idő, minden egyes fordításban múlt idő van. Utána mentem, érdekelt. Mert abban a pillanatban, amikor az ember elfogadja ezt a mentővet, abban a pillanatban, amikor belehelyezkedik bizalommal, reménységgel az Isten által kínált új életbe, abban a pillanatban kettős állampolgár lesz. Része marad ennek a világnak, a hatásai alatt marad, továbbra is kell adót fizetni, sajnálom, de elkezd növekedni benne, rajta, és reméljük általa egy már másik polgárjog, az Isten országának a polgárjoga, aminek nem kevésbé leszünk, vagy vagyunk a hatása alatt, sőt, ez lesz az elsődlegesen meghatározó. Pál apostol annyi csúnyát mondott szegény efézusiaknak ebben a levélben. A halálról, hogy halottak voltatok, hogy a harag fiai vagytok. De átvezet bennünket egészen odáig, hogy a feltámadás és a kegyelem gyermekeivé lehetünk. Ez az evangélium. És ezért adjunk ma közösen hálát. Amen. Csendes egyéni imádságban keressük most az Urat. Mennyei édesatyánk, nagyon sokszor úgy érezzük, hogy ez a világ ez nem szól másról, mint elkopásról, elrozsdásodásról, kátyúsodásról, mint hogyha minden körülöttünk, rajtunk és bennünk csak lejjebb menne és csak romlana. És köszönjük minden olyan igédet, minden olyan szavadat, amiből tudhatjuk, hogy ez nem a te akaratod. Hogy te valami egészen másról adsz hírt. Hogy a te örömüzeneted az az, hogy lehet másként az életünk. És kérünk arra téged, hogy tegyél bennünket befogadókká, mert megvalljuk előtted, hogy amikor ilyen kemény szavakat kapunk, rossz hírt, nehéz kritikát, ilyen nehéz híreket, mint amit Pál apostol tudtul az efézusiaknak, akkor reflexzerűen vagy menekülnénk, vagy visszatámadnánk, vagy valahogy elhesegetnénk magunkról a gondolatot, hogy nem, nem, biztos valaki másról beszél. Segíts, Urunk, most mégis nem megfutamodni, meg nem visszatámadni, és nem elpalástolni, hanem segíts nekünk kicsit ebbe a mélységbe beletekinteni. Segíts beletekintenünk azért, hogy tudjunk ebből a mélységből közösségé formálódni. Meglátni a másikban azt a testvért, aki ugyanonnan jön, mint én. Ugyanabból a bajból, akárhol is tart az útján. Talán még nem talált Krisztushoz, de adhatom neki a jó hírt, hogy oda találhat. És köszönjük azt, hogy nem csak a közösségünk érdeke ez, hogy mi kicsit mélyszántást végezve beletekintsünk ebbe a fájóba, hanem nekünk magunknak is szeretnél segíteni vele, hogy őszintébb életet éljünk, hogy a te világosságodban meglássuk a tőled kapható új életnek az értékét. Kérünk, Urunk, hogy ezért segíts nekünk szembesülni. Úr Jézus Krisztus, imádkozunk a gyülekezetekért, szerte itt Budapesten és az egész országban. Mindenkiért, aki számára örömünnep a vasárnap. Addurunk, hogy együtt tudjunk téged dicsőíteni. És kérünk arra, hogy velünk is, általunk is, naponta növeld azt az általad összegyűjtött sereget, nőjön a te dicsőséged, és nőjön a te országod. Amen. Most fennállva mondjuk el az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyben vagy, szenteltessék. Fennállva közösen kérjük és fogadjuk Isten áldását. Harcold meg a hit nemes harcát, ragad meg az örök életet, amelyre elhivattál. És az Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Ámen.